Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, vagy szép jó napot, kinek hogy, 9 óra 9 perc, egyébként csütörtök reggel, március 13-a, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0, mit kacagsz? Az off-topikon, a mit adáson kívül?
Az off-topikon, a pillanat, amikor pánikszerűen az ember fölnéz, hogy úristen, nem volt ott a piros lámpa? Hú, ez még nem adásban ment, ugye? Ez még.
Igen, és megtörli a homlokát, ez vidáman lendülettel.
Talán nem. Jó. Van néha ilyen.
Na,
de Balázs szóval... utolsó pillanatban is ellökött egy humor bombont. Nála erősebbet, de a lényeg az, hogy ez most úgy tűnik, hogy köztünk marad.
Bemaradt.
Igen.
Jó, mondtam, hogy te vagy az Ács Gábor?
Szerintem még nem, de lehet,
akkor
hogy mondtad.
Ez az igazság.
Mindegy, én ezt most mindenképpen viszonozni fogom neked, mert hogy te meg a Gede Balázs vagy.
Igen. Így van. És azt is elmondjuk, hogy az elérhetőségünk az hogyan működik. A 0636 980980 telefonszámon keresztül lehet nekünk Viber, WhatsApp vagy SMS üzenetet küldeni, és jönnek is. Sajnos egy-két autós kérdés lemaradt. Igen, itt van az üzenet, amit a hallgató érezt, kérdeztük Gábortól, de nem találkozott ezzel, hogy ugye a német sajtóban olvasta a kedves hallgató, hogy a fogoly beszállhat a fegyverkezésbe. Hát egyébként, igen, tehát ahol gyártókapacitás van, most gondolom, hogy mindenki beszállna, mert ez egész miért? Európában egy nagy költségvetés,
hát
nagy ilyen ipar.
Őszintén szóval valahol több logikus lenne. Tehát hát ha egy persze. Hirtelen hatalmas horderejű változás van, sokkal többet kezd el költeni a
igen,
védelmére.
Egy adott területen védelemre, igen, a Németország, de az egész kontinens.
Az autópiacon meg éppen
van.
Olyan a helyzet, amilyen, és vannak kapacitások, azok átállíthatók, akkor logikus, hogy ebbe az irányba fordulnak, vagy fordulhat a kormány is az autógyártó cégek felé, azok meg ha tudnak váltani, akkor hát érthető lenne.
Igen. Aztán még Márkkal beszéltünk, ugye nem mindegy, hogy milyen áramot tankolunk az elektromos autókba. Erre írja a kedves hallgató, hogy szénerőművek nem nagyon vannak, hála az égnek. Az áram CO2 intenzitása Magyarországon egész jó, amikor sőt a napelemek paks többszörösét termelik. Úgyhogy akkor egészen zöld meghajtás lesz az elektromosból.
Hallgató javasolja azért, hogy nézzünk nyugodtan Jean-Michel Jarre koncertet, mert hogy...
GMJ, vagy Jean-Michel Jarre Oxygen Live
in your living room-ot ajánlja nekünk. Mm-hmm. Jó, hát bele.
Köszönjük. Viszont most más jön, amit beharangoztunk.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Megnézzük, hogy okosodnak-e az okostelefonok, ugye most volt a Mobile World Congress, ahol rendre felvonul a mobil technológia apraja, nagyja, és próbál mindenféle meghökkentő és merész ötletekkel előállni. Megnézzük, hogy most is így volt. A Bátki Zoltán segít nekünk ebben, informatikai kommunikációs tanácsadó. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Akit nehéz lelkessé tenni ez ügyben, úgyhogy nagyjából...
Való igaz, ugye? Való ugye? Igaz. Ez tehát, így, hogy azért így nem emelkedett a pulzusom a
régen beszéltek olyan újdonságról, amiről nagyon lelkes tudtál lenni, hogy igen, na ez aztán tényleg az innováció.
Átütő,
ez most
átütő technológiák igen. Megjelenése, akkor megint nem ezen a
nem. Hát én most továbbra is várom azt a dolgot, ami ugyanazt a wow élményt fogja okozni, mint mondjuk egy első iPhone, vagy akár az első ZX Spectrum, ami megérkezett 1983-ban. De hát ilyen az öregedés, tehát egy idő után már mindenre. Csak olyan vagyok egy személyben, mint a két öreg a Muppet Show végén, hogy csak beszólni tudok. Waldorf és Statler egyébként, csak hogy egy kicsit bővítsem az ismereteket. Hát volt egy csomó minden, persze, tehát mindenki mindent bemutatott, és minden, ugye száguldottak a jellemzők, hogy state of the art, meg fantastic, meg immersive, meg mit tudom én, de igazából minden egy kicsit gyorsabb lett, meg minden egy kicsit szebb lett, és ilyen. Tehát én most vagyok úgy vele, még ilyen hát a mobilbuzériában szenvedők ilyen kigyógyuló fajtájában, hogy például nekem most egy ideje nem csúcstelefonom van, ugye nagyon sokáig én űztem ezt a dolgot, hogy mindig a teteje, mert mindent ki kell hozni belőle, meg ilyesmi, és aztán egyszer egy ilyen meghibásodás miatt egy ideje volt egy középkategóriás telefonom, és rájöttem, hogy mindent meg lehet vele csinálni, amit akarok, és még csak nem is fotószarabbul olyan szinten, hogy tehát azon a szinten, amire szükségem van, és azóta tudom ezzel a szemmel nézni az MVC-t is, meg az összes többi ilyen mobil újdonságot, hogy értem, én megint gyorsabb. Aha, de jó. Szóval, hát mik vannak most, ugye? Ráadásul egy csomóan ugye nem az MVC-n hoznak ki dolgokat, vagy fő dolgokat, tehát ugye az Apple sose volt, tehát ők mindig saját rendezvényen működnek, és hát ott így lehet majd várni, hogy hát ugye ott ők kihozták ugye a 16E-t, tehát ugye a kis olcsósított, hát saját hatáskörben olcsósított iPhone-jukat, amivel megint az lesz, hogy az Apple mániások azt fogják mondani, hogy annyira jó fej az Apple, hogy most ezt olcsóbban is elérhetővé teszi. Örülünk, éljen! Gyakorlatilag a Samsung ugye kihozta már az MVC előtt jóval ugye az aktuális S-mobilokat, tehát magyarul a csúcskategóriás mobilokat. A hajtogatósak majd később jönnek, tehát éppen ezért ez most a középkategória volt, A26, A36, A56, és ráadásul, ha már itt tartunk, tehát nekem az előző kategóriás A54, nem tudom, van valami, tehát A50X, és erről azt lehet tudni, hogy kb. Ugyanazt tudja, mint az előző évi csúcs S telefon.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy amúgy is különben mi a különbség a felső felső kategóriás és egy középkategóriás telefon között? Mivel tud többet?
Nézd, leginkább az extrák, tehát leginkább az, hogy mondjuk ott dobáloznak ilyenekkel, hogy 200 megapixeles kamera, ami persze úgyse 200 megapixeles, mert nem használ 200 megapixelen, hanem az van, hogy 200 megapixelből csinál ő 50-et, és akkor azért lesz jobb a kép, mert összehúzza, és a jó minőség, úgy, most ezt hülyén fogom, az a jó pixeleket fogja behúzni a kisebb képbe, meg mit tudom én, abban van olyan zoomos kamera, ami mondjuk már tényleg nem csak digitális zoomot tud, hanem mondjuk egy ilyen kétszer-háromszoros optikait, ami nem fog torzítani neked, meg ilyesmi. De hát ugye például az látszik, hogy a Samsung ugye azokat a funkciókat, amivel annak idején azt hiszem tavaly kezdte el az AI funkcióival ugye az S24 sorozatot belengetni, és szép lassan ugye ezeket az AI funkciókat, vagy legalábbis ezeknek jó részét megkapják a középkategóriás telefonok is, csak egy kicsit később. Tehát igazából a csúcskategória az egy picit ilyen bling-bling dolog lett. Hát ráadásul ugye most például kijött a Xiaomi-nak a 15 meg 15 Ultrája, ami például fotós téren rommáveri a csúcs Samsungokat, ez most az MVC-n jött ki, ugye Leica lencsékkel, meg tényleg, tehát látszik, hogy ott teljesen rágyúrtak, úgy jellemzik most a népek a Xiaomi telefonokat, hogy mondjuk egy másik csúcs telefon az egy jó telefon jó kamerával, és ezek pedig gyakorlatilag jó kamerák, amik mellesleg telefonok. És tényleg, tehát, hogy embertelen jó dolgokat látni, amiket ezek a készülékek tudnak. Aztán, ami még nagyon érdekes volt számomra, hogy ugye van ez a Honor című márka, ami gyakorlatilag sokáig a Huawei-nek volt egy ilyen kis almárkája.
Mi is nyújtunk egy ilyet, igen.
Igen, voltunk igen, honorosok.
Ugye? És az van, hogy ők ugye kibújtak a Huawei alól hivatalosan, hogy mi nem vagyunk a Huawei, idézőjel, meg ilyen csuriba rakott kéz, hogy ők ugye tudjanak üzletet kötni külföldön is, meg aha, tudjanak használni amerikai dolgokat. Majd persze meglátjuk, hogy Narancs bácsi mit csinál erre, mert akár holnap kitalálja, hogy megszünteti az okostelefonokat. Vagy ide.
Igen.
De szóval, hogy a Honor most éppen azt mondja, hogy tehát ő akar lenni a Huawei 2, és át akarja venni azt az innovátori szerepet, amit az embargo előtt a Huawei csinált. És ő például most azt mondja, és ez egy érdekes ilyen jövőkép a mobilos szakmának, hogy ugye szép lassan azért mobilban, hagyományos okostelefonban nem lehet olyan nagyot dobni most már, hanem tényleg azt lehet csinálni, hogy még egyszer gyorsabb, még egyszer jobb a kijelző, és mondjuk egyel nagyobb a zoom. És éppen ezért most azt mondják például a Honor, hogy ők nem is okostelefonos, hanem AI ökoszisztémás cég akarnak lenni, tehát magyarul a telefon az egy dolog, ami ebbe beletartozik, de az okos órától kezdve, a nem tudom, az intelligens fordító tamagocsitól kezdve, a nem tudom, a netre kapcsolódó térprotézisen át mindenfélét akarnak vagy csinálni, vagy pedig összefogni, és ráadásul nagyon hangoztatják, hogy tehát, hogy ők a Honor, és nem az a másik H betűs, amiről nem beszélünk, mert hogy ugye végig azt mondják, hogy nekünk a Google a partnerünk, meg a Qualcomm a partnerünk, meg a minden, tehát mi tökre benne vagyunk ebben a körforgásban, és éppen ezért mi jók vagyunk arra, hogy mi legyünk ennek az új ökoszisztémának a közepe. Jó, hát ebbe ugye az Apple-nek, a Samsung-nak, stb. Lesz egy csomó beleszólása, de az látszik pont ebből a honoros mozgásból, hogy akik igazán előre gondolkoznak, azok már nem csak mobilban gondolkoznak, annak ellenére, hogy Mobile World Congress.
Oké, és hogyha már nem csak mobil, ilyen egyéb kütyükben volt valami csoda?
Nagy dolgok ilyen még nem. Most értelemszerűen mindenki azt mondja, hogy AI, tehát mindenben aha, AI van.
Nyilván.
Az okos óra szíjában AI van, persze, tehát hogy hihetetlen dolgokat. Tehát rá lehet írni ugyanúgy, mint ahogy annak idején, hogyha ráírtad egy fogkeszére, egy Bluetooth, akkor jobban el lehetett adni.
Vagy hogy Y2K kompatibilis.
Igen. És ez a következő években majd kiderül, hogy tényleg mi az, nem is az, hogy mit tudnak csinálni AI-ban, hanem mi az, ami az embereknek kell belőle. Uh-huh. És mi marad meg, hogyha így lesorjázzák ezt az egész dolgot, mert most megint egy picit elé mentünk annak, hogy mi az, amit a technológia meg tud csinálni, és aztán majd megnézzük, hogy erre hogy reagál a piac. Tehát azt, hogy most a Samsung telefon is élőbe fordítja neked a telefonbeszélgetést, meg összefoglalja neked az olvasott weboldalt, hogyha az túl hosszú, nehogy véletlenül gondolkodni kelljen. Uh-huh. Ezek ilyen tök jó hangzó dolgok, aztán meglátjuk, hogy ki fog úgy menni a telefonjával, hogy gyakorlatilag úgy szól az egész, mint amikor, ha annak idején megvolt ez az angol eredetire a német szinkronra rá beszél uh-huh, egy darab ember a VHS kazettákon, és akkor mondja, hogy látom, új fényszabját konstruáltál. És hát ez lesz most.
Én láttam olyan az, amiben az volt, hogy ki foglak csinálni tégedet.
Igen, ez ugyanaz az ember.
Ugyanaz az ember 246 filmben, igen.
Így van, és hát egyébként majd ez biztos úgy megy tovább, ha tényleg van erre igény, hogy egy idő után jönnek azok az AI botok, amik szépen leveszik az érzelmi töbletet is, és hogyha valaki azt mondja, hogy a jó büdös, akkor az nem fogja azt mondani, hogy a jó büdös, hanem szépen majd azt is hozza. Vannak egyébként érdekes kezdeményezések, de ezek is ilyen nincs dolgoknak tűnnek. Tehát ugye van például a Nothing Phone, ami ugye azzal tűnt föl annak idején, hogy azt mondta, hogy iszonyatosan sok időt nyesünk el az okos eszközeinkkel, mert hogy minden színes, szagos, és ugye arra áhítozik, hogy te foglalkozz vele, és ugye a Nothing Phone, ami alapvetően ugyanúgy egy Android alapú valami, de hogy ilyen letisztult felületekkel, meg ilyen minimalista dolgokkal nem akar bevonzani téged mindenbe, hanem hogy tényleg arra használd, amire használni kell, vagy szükséges egy ilyen eszköz, és ők most kihoztak egy harmadik generációt, és egy ilyen érdekes, ilyen tényleg ilyen letisztult felhasználói felület, meg ilyesmi. De én azt látom, hogy ez megint csak kb. A geekeknek a kedvence lesz, akik azt tudják majd mondani, hogy nézd csak, figyelj, engem nem vonz be ilyen, hogy TikTok, figyelj, adjál, engem békén, tehát én megnézem az árfolyamat, aztán nézd, ki tudom kapcsolni. Oké, good for you. Aztán ugye a másik mondjuk ilyen is dolog, hogy a Huawei kihozta az első háromba hajtható telefont, ami oké, örülünk, de jó, meg lehet csinálni, használnám, hát nem tudom, ha lenne, nem dobnám ki, de tehát, hogy vagy tudom azt az élethelyzetet, aminél azt mondom, hogy bár lenne egy háromba hajtható telefonom, de így sajnos kénytelen vagyok meghalni.
Igen.
Szóval, és ugye hát elvileg a Samsung is dolgozik egy ilyesmin, majd kiderül, az Apple-nek meg ugye talán ide jön egy simán egyszer összehajtós iPhone-ja, és hát ugye azt lehet tudni, hogy az Apple akkor kezd el bármivel foglalkozni, amikor már azt látja, hogy ebbe kényelmesen be lehet ülni, a technológia jó, és akkor most én, mint az Apple, szexivé fogom tenni. Tehát lehet, hogy ebből lesz egy hajlíthatós telefon ilyen boom, hogyha az Apple is tényleg kihoz valami ilyesmit, de persze azt is látjuk, hogy azért ugye ott volt a Vision Pro, amit most kihoztak egy éve talán, és hát nem lett belőle akkora nagy boom, tehát néha az Apple is téved, látjuk, hogy ebből a hajtogatós dologból mi lesz, szerintem megmarad egy ilyen különc nincs dolognak ez is.
De sose tudhatjuk, hogy miből lesz már, mire cuppannak rá hirtelen az emberek, szóval látunk már meglepő dolgokat.
Nekem még mindig a kedvencem egy jó 20 éve, vagy talán már több is volt a DVD visszatekerő. Akkora hatalmas sláger volt, és tényleg betetted a DVD-t, meg egy gomb volt rajta, hogy lecsuktad a fedélet, megnyomtad, és akkor csinált egy ilyen hangot, hogy bogy, és utána kivetted a DVD-t, és boldog voltál. Igen. És csiliárdokat adtak el belőle.
Visszacsévérte. Nagyon jó.
Szóval kiváló. De jó. Majd biztos lesz.
Jó, biztos lesz még, és sosem tudjuk, mi lesz a következő, hogy mindig nagyon meglepődünk. Na jó,
okay. Izgalmas. Nagyon szépen köszönjük, szép napot kívánunk neked.
További szépeket. Ciao, sziasztok.
Bátki Zoltánnal, informatikai kommunikációs tanácsadóval beszélgettünk a Mobile World Congress érdekességeiről.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk Szemán Péter elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Tegnap nagy menet volt nálunk, 2% fölötti emelkedés a BUX-ban folytatódik-e?
Hát nem.
Köszönjük szépen az interjút, a viszont hallásra.
Elbizonyított a befektetői hangulat. Most már eső is látszódik Európában is, és itthon is. De a DAX Index és a Eurostox is közel 4-5%-os esésben van, és a BUX Index is 0,44%-kal van lejjebb. Most 86.671 ponton áll pont. És az OTP közel 1%-es esésben van a tegnapi 4%-os plusz után, most 24.210 forinton áll. A MOL-ban látható mindössze emelkedés, 6 forinton van feljebb, pontosan 2800 forinton van, és a Richtert is adják a befektetők, 0,19%-on van lejjebb, 10.280 forinton áll, és a Telekom is esik, 10 forinttal van lejjebb, 1630 forinton.
Mi nyomasztja a Richtert? Most már béketárgyalások, szabadalmak, mérföldkő, nem tudom én micsoda, és valahogy olyan úgy göthösködik az árfolyam.
Tehát legváratlanabb pillanatokban beütik, igen, amikor semmi igen, nem történik, igen, igen. Magához tér, de gyakorlatilag hónapok óta nem megy sehova, miközben igen. Minden fölment.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert a többi részvény tényleg fölfelé tart, és a Richterben valamiért most bizonytalan a befektetői szentiment, és hát együtt esik most a többi nagy papírral, de amikor emelkedik, akkor, a többiek emelkednek, akkor nem.
Tehát akkor olyan ismert funda nincs, ami egy ilyen diszkontot kívánna, és valami tartózkod. Érdekes. Jó, hát majd akkor talán beindul. Oké, Európa?
Európában mondom, a DAX Index most 0,6%-os esésben van, a Eurostox most éppen 0,4%-os esésben, a francia is tőzsde is esik közel hasonló mértékben, szóval most így negatív a befektetői hangulat Európában is.
Aha, ez átragad a forintra, vajon? Hogy néz ki a fizetőeszközünk?
Forint most egy kismértékű gyengülést mutat a tegnapihoz képest, de inkább oldalazás, továbbá is 399 közelében az euróval szemben, jelenleg egy euróért most pontosan 399,26 forintot kérnek, egy dollár 367,2 forintot. Alapvetően oldalazás van a tegnapi erősödést követően, ugye tegnap Varga Mihály szavaira erősödött a forint, azóta most nem sok változás van.
Már mit mondott pontosan, mire erősödött? Mert én még 400 fölött láttam
délelőtt. Hát az infláció elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozta leginkább, hogy a Nemzeti Bank azért nem fog küzdeni. Ez lesz az elsődleges prioritása.
Hát ez parád, és ez a
dolguk. Tudjuk, ez a dolguk. Hát ez van leírva a törvényben. Erre erősödik a... Jó, érdekes.
Hát nem, volt befektető, aki nem tudta pontosan a jegybanki funkciókat, vagy hogy mire alapítják a jegybankokat, és az megörült neki esetleg.
Hát vagy attól féltek, hogy mégsem ezt akarják csinálni.
Ja, lehet. Oké. Jó, köszönjük szépen. Várunk valami fontos adatot, információt, ami esetleg mozgathatja befektetők fantáziája?
Igen, 11-kor érkezik az Európai Uniós ipari termelés, és délután érkezik termelői infláció Amerikából, 1:30-kor, illetve munkaerőpiaci adatok is jönnek még az USA-ból, ugyanúgy 1:30-kor.
Oké, köszönjük szépen, figyelünk, jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Szemán Péter elemzővel néztünk rá a tőzsdékre.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Ki kell tennünk előre egy ilyen disclaimert, az mi az magyarul, ilyen jognyilatkozatot, hogy ne roncs be az erdőbe, és falljál föl bármit, amit ott találsz.
De azért csomó mindent meg de lehet, és érdemes.
Először tanulj, mi is azt teszünk, és most ebben segítünk. Ugyanis Bozsó Gyula erdésszel, az Ehető Erdő című könyvszerzőjével fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, sziasztok!
Nagyon jó kis cím, és nyilván van egy csomó minden, ami ehető az erdőben, de gondolom azért nem ártanak az ismerek, mielőtt valaki, nem tudom, egy finom gyöngyvirág salátát ráreszelve egy kis gyilkos galócát megfűszerezve, leönt majonézzel és befal.
Ez mindenképp így van, én azt szoktam igazából mondani, egy kicsit olyan, mint a gombagyűjtés, tehát hogyha valaki vadzöldséget, húsos terméset, száraz termést szeretne gyűjteni az erdőbe, akkor azért ott is kell egy kis tapasztalat, meg ismeret, mert azért be lehet futni egy-két bal egyenesben, tehát hogy ismerni kell azért a növényeket. Viszont az tényleg érdekes, hogy hihetetlen, ugye említetted most a gyöngyvirágot, de hogy hihetetlen tárház van az erdőben, amit lehet gyűjteni, a legtöbb ember nem is gondolja, mert megragad a csipkénynél, meg a kökénynél, de ettől azért sokkal-sokkal többet tud az erdő.
De nagyságrendileg, mert egyébként most hirtelen nekem is még eszembe jut esetleg a som, meg csipkebogyó, vannak ilyen vadalmák, ott a zsíros egyen láttam ilyen szabadon növő, nem mondom, hogy finom, de hát nyilván tök egészséges, mert permetet egyebet nem látott.
Ha te elmész kóricálni az erdőbe mondjuk, akkor utána tele hasal érsz haza általában? Vagy nem is kell?
És egy jó szűcsúnyókát szültem be kajátán.
Ezt mindenképpen meg lehet tenni. Most gyorsan, hogyha egy tavaszi időszakban mondok is nektek egy pár érdekességet, például az ehető lombok. Ez általában nem jön mindig úgy szembe az embernek. Ehető lombok, egyébként ugye említettek is az ehető erdő, ugye az ehető erdő, ugye a bükkfának a latin neve, az Fagus szilvatika, és ez tükörfordításban ehető erdőt jelent, és amikor a rügykapszulából kibújnak a fiatal kis, képzeljétek el, hogy ezek a kis rügyek, ezek igazából nem mások, mint egy embrionális hajtás, és akkor kibújnak ezek a nagyon finom kis friss savanykás levelek, ezek nagyon kellemes ízűek, és ezeket mi fogyasztjuk, nem csak salátában, hanem akár ebből például, mint egy büklevél derejét is lehet készíteni.
Büklevél dereje? Hát úristen, ez óriási.
Az a baj, hogy nem tudok leállni, mert elképzeltem, hogy a Balázs mászik fel a fára, és elkezdi legelni a lombot.
És ilyen maszatos szája a mászok leve csupa.
Nehéz, de értem.
Bükrügytől maszatos szája. Fél, ez óriási. Na, mik vannak még? Nagyon érdekes.
Hát nekem ugye nagy szerelmem egyébként, egyébként ezt ismerik is, például a tótok, például a répás út, a Bükszentkereszt, ahol mi is gyűjtögetünk, ott például egy bucsin, ugye ez a neve ennek a büklevélnek, vagy bucsinának is hívják, De hogyha picit rákenyodok, nekem nagy szerelmem például a vadzöldségek. És akkor vannak egy pár dolgot, ugye most már lehet gyűjteni, mondjuk a hagymaszagú kányazsombor, ami egy olyan erdély superfood, ami én azt gondolom méltán a medvehagymának lehet az ellenpólusa, hiszen ugyanolyan fokhagymás ízvilágú, viszont azért sokkal jobb, mint a medvehagyma, fogalmazhatok így, mert hogy a medvehagymát, hogyha azért megeszed, és reggel mondjuk rákened egy jó kis szendvicsre, aztán beleharapsz, és bemész egy meetingre, mondjuk Budapesten, hát, és ott rá lehetsz a kollégára, akkor mondjuk lehet, hogy nem annyira fognak örülni, viszont például a kányazsombor ugyanúgy tudja ezt a fokhagymást, nagyon kellemes, nagyon finom ízvilágot, de egy kb. 10-15 perc már teljesen eltűnik a kis nyálka hátjáról, és emiatt a fogyasztása sokkal kultúráltabb, ha fogalmaztok így.
Őrület. Mennyire népszerű egyébként ez a dolog? Mert a gombászkodás úgy tudom, hogy egyre, de hogy ezek az ismeretek mennyiben vannak jelen.
Nagyon kevesen tudják és csinálják, ugye?
Nagyokat hahotázunk, tehát az életünkben nem hallottunk ilyen dolgokról, pedig de kirándulunk.
De tényleg rajtatok kívül erdőjárókon, akiknek ez a szakmája is, ezt csinálják azért emberek? Vagy mondjuk ott, akkor a bükkben dolgozol ezek szerint, ugye?
Így van.
Ott meg Miskolcon mondjuk tudnak erről az emberek, hogy kijárnak, és vannak, akik ezt űzik és gyűjtik és fogyasztják?
Hát ha belegondoltok így igazából, hogy mit csináltuk, én azt szoktam mindig mondani, hogy nem mi találtuk fel a kereket, igazából egy ősi tudást. Tehát egy ilyen generációról generációról szálló, egy erdész generációk által örökölt tudás, ami eddig nem volt soha leírva, sajnos, és ugye tudjuk, hogyha ez nem történik, akkor ez a tudás azért egyszer megszakad, és ezért is született meg az erdőfinom, meg az ehető erdő projekt, és ugye pont, ahogy te is mondod, hogy egyre népszerűbb, de olyannyira népszerű, hogy ezek a könyvek is már a negyedik, harmadik kiadásokra várnak, mert egyszerűen mi azt látjuk, hogy ugye a tiszta forrásból származó erdei alapanyagokra, illetve azért, ami most nagyon divatos, fenntartható beszerzés, illetve tényleg az, hogy egy kicsit ugye az egészség turizmusra is rákanyolodva, ennek egy nagyon nagy respektje van most, és tényleg az emberek vágynak arra, hogyha kimennek az erdőbe, ne csak a jó levegőn túrázzanak egyet, hanem már ott vannak, ahol ne csak gombát, hanem mondjuk egy-két ehető különleges alapanyagot is gyűjtsenek, mint mondjuk egy hagymásfogasi sargumú, vagy mondjuk egy mogyorós hólyagfa, mint mondjuk egy jó kis mogyorós hólyag humusz tud készíteni utána a családnak. Tehát egy csomó olyan átlag emberek által nem ismert, nagyon szuper dolgot, alapanyagot, hozzávalót tud hazavinni a családjának, amit szerintem az emberek alapból nem is gondolnak.
Igen, tehát ezt megvenni, sőt, nagyon drágán, medvehagymának kultusza lett. Tehát ebben van, ezt látjuk, ezt a tendenciát, de talán lehet, hogy akkor túlságosan városi emberek lettünk. Ez a mi kimegyünk, és utána járunk, és megismerjük, és magunknak szedjük, ez, amit kevéssé látunk. Tehát akkor ebben is van változás?
Hát szerintem mindenképpen a mi kis receptúrák, amit mindig szoktunk mondani, persze egy inkább egy attitűd, hogy itt minden recept úgy kezdődik, hogy húzz fel a bakancsod és indulj az erdőbe alapanyagot gyűjteni. Én azt gondolom, hogy egy picit ezzel tényleg a saját meg a családunk egészségés is hozzájárulhatunk, illetve ahogy sokat említettem, mert mindig beszélünk a tiszta forrásról. Hogyha belegondoltok, hogy az erdőbe gyűjtött alapanyag, tehát ugye vannak most azért nagyon sok biotermék, ez nagyon-nagyon szintén nagyon fancy, nagyon sokat beszélnek a biogazdálkodásról, de azért az igazi bio, amikor kimész, és tényleg nem öntözöd, nincs benne hozzáadott talaj. Tehát, hogy igazából, amikor tényleg, ahogy a természet megteremtett, és kimész ott a friss levegén az erdőbe, le tudod gyűjteni azokat a vadzöldségeket, amik ott teremnek, én azt gondolom, hogy annál nagyobb bio nem létezik.
És egyébként, hát nem tudom, sok-sok évvel ezelőtt talán a Búvár zsebkönyv 1970-valahányas kiadása volt az egyetlen, amivel ugye elbírtam képzelni, hogy császkálunk az erdőben, és meg is ismerjük ezeket. Most ez a könyv, ez kimondottan ilyen, hogy akár visszük magunkkal, és meg tudjuk ismerni a növényeket, tudjuk, hogy mit szedünk, el tudjuk kerülni a veszélyeket, esetleg olyat, ami mondjuk nem alkalmas étkezésen, talán mérgező.
Szerintem egyébként azért is, nagyon jó a kérdés, de azért is ennyire népszerű most ez a könyv is, mert egyrészt, hogy az egy határozó kulcsot is, igazából ami talán ennél sokkal többet tud, hogy inspirációt. Tehát ebben a könyvben ugye leírunk egy csomó olyan felhasználási módot, egy csomó olyan példát keresztül, ami mondjuk, most mondok nektek is egyet, például akkor a lucpúdert használjuk, amik az organikus lucpúdert, amit akár fűszerként, sütemények glazúriába, akkor luckaviárt készítünk belőle, és amikor ezt picit úgy megmutatjuk az embereknek, akkor ugye ez a wow faktor benne, hogy felhúzza a szemét, hogy micsodát, mert ugye lehet, hogy fenyőrű szirupot sokan készítenek otthon, de mondjuk az egy luckaviárt azt viszonylag kevesen, vagy mondjuk egy nyírfa, vagy most jön a csapolás időszaka, készítünk például nyírfa tonikot, akkor azt gondolom, hogy benne van az a fajta plusz, amire a gasztronómia is felfigyel, és szerintem itt az egyik nagyon fontos kulcs, hogy a gasztronómia azért szeretett bele ebbe a projektbe, mert nagyon önazonos tud lenni, mert nem kell Madagaszkáról vaníliát nekünk idehozni Magyarországra, hanem karnyújtásra vannak azok a szép, gyönyörű magyar erdőink, ahova ti is kijártok kirándulni, és tényleg bőséggel van erőforrás arra, hogy akár vadzöldséget, akkor facsapulások, húsos termések, száraz terméseket gyűjtsünk, és ezeket el is fogyasszuk.
Na, a hallgató meg megválaszolta pont azt a kérdést, amit fel akartunk neked tenni, mert hogy ő járt veled vezetett túrán, és írja rólad, hogy hihetetlen tudású, jó humorú erdész, Gyulának minden szava igaz, jártam az említett túrán, még pont nem kanzott el, még tehát vannak vezetett túrák is, tehát el lehet menni vezetéssel, kimondottan, ilyen céllal kirándulni? Tehát a könyv mellett ilyet is szoktatok csinálni?
Persze, hát igazából fogalmazok így, akkor nekünk ugye ez a fő termékünk, vagy a fő irányú az edukáció. Uh-huh. Tehát az lenne a célunk, hogy ezt a fajta tudást, ezt minél szélesebb körben elterjesztjük, és ugye ezért is csináljuk ezeket a túrákat. Ami talán a túrák közül is kiemelkedik, van egy Erdély Gastro Express nevezetű rendezvényünk, amikor Lilafüredről indulunk, és nem járt szárnyvonalra, kis vonattal kivisszük a vendégeket, és ott egy ilyen egy-másfél órás túrán részt vesznek, ahol tényleg kóstolunk, mi lehajolunk, megismerjük a növényeket, megmutatjuk, és akkor visszafele úton, amikor a vonattal visszérünk Lilafüredre, akkor pedig magukat a termékeket, mint ahogy említettem is, mondjuk egy madárberkenye csatni, ami szintén azért kevésbé ismert, akkor mondjuk egy kandírozott babytobosz lehet kóstolni, tehát egy csomó olyan alapanyagot tudunk megkóstolni, amit garantáltam még azt az ízvilágot, akár idősebb generáció szoktam mondani, hogy soha életben nem élet.
Két kérdésem van még, illetve egy kérdés. Még ötöt kérnénk szépen ilyenek közül, tehát ilyen...
Kandírozott babytoboz, hát ez behalok.
Még ebből légy szíves néhányat. Hát ezek annyira hát, jók.
Kész vagyok teljesen. Egy ilyen étlapot el tudom képzelni. Látod, hogy magyarul van, de lövése nincs, hogy mit fogsz megenni.
De szoktunk egyébként vacsoresteket is szervezni, egyre nagyobb divat. Most nem is olyan régen voltunk Budapesten is, és nagyon szeretik azt, amikor a vacsoresteken, ugye korábban egy vacsorest úgy nézett ki, hogy most csináltak egy boros estet, vagy egy rumos estet, ami arról szólt, hogy jött egy szakember, és akkor az ételek mellé, és mi egy picit ezt újra gondoltuk, és itt az a cél, hogy ezeket az alapanyagokat, amiről most beszéltünk, meg ezeket a különlegességet, profi séfek beépítik a menüsorban, és akkor egy ilyen vacsora est alapján nem csak egy ilyen, kap egy ilyen erdély stand-upot, hanem mellette egy ilyen, tényleg egy ilyen különleges étemény, költemény sort tud végig kóstolni a vendég.
Feltesz a kérdést a hallgató, hogy hülyeskedtem a gyöngyvirággal, de egyébként mennyire rázós történet, mennyire keverhetők össze ezek esetleg más növényekkel, ami nem jó, hogyha megkajáljuk. Mennyire veszélyes az erdőt kajálni?
A gombánál megtanultuk,
igen, azt tudjuk,
hogy ha nem vagyunk teljes 100%-ig biztosak, általában nem vagyunk, akkor erre van egy hálózat, el lehet ellenőriztetni, hogy ne vigyünk haza a mérgest. De mint gombán túl?
Én viccesen szoktam mindig mondani, hogy jönnek, hogy a vadzöldségnél ugyanúgy megvan a sajnos, mint a gombáknál, tehát oda kell figyelni, hogy aki esetleg nincs jóba az anyósával, szóljon nyugodtan, mert tudok neki egy-két jó ötletet adni. De viccet félretéve tényleg nagyon oda kell figyelni, és nem csak a gyöngyvirág, egyébként a gyöngyvirág is nagyon mérgező, és nagyon sokszor egyébként nem is gondolnánk, de olyan medvehagyma mező közepében is találkozunk fiatal gyöngyvirághajtásokkal, Ami egy laikus meg tud vezetni, téveszteni, és ugye nagyon sokszor az a probléma, hogy megdörzsölik, tehát a dörzspróbát alkalmazzák, ami annyit jelent, hogy megdörzsölik a medve vagy a melevelejét, érzik a fokhagymás ízvilágot, utána viszont amikor az ujjára rajta marad ez az illat, és amikor megdörzsöli a gyöngyvirágnak a levelét, akkor ugyanúgy teljes biztonsággal meg van győződve, hogy medvehagymát szedett. Sajnos ilyenkor azért lehetnek problémák, de számtalan növényt tudnék mondani, az egyik talán ilyen legismertebb, mint vernyősök közül ugye a foltos bürök, ami halálosan mérgező, olyannyira, hogy például Szokratész bürök pohára mérgezték meg annak idején. Úgyhogy nagyon-nagyon oda kell arra figyelni, hogy tényleg csak az gyűjtsön, illetve úgy gyűjtsünk, hogy hasonló a gombákhoz, hogy azért figyeljünk oda, hogy nehogy véletlenül ilyen probléma történjen, vagy mutassuk meg szakembernek.
Még egy utolsó részemről, ha majd lesz még neked is, akkor még kettő, akkor sose engedünk el, jó? Akkor csak a műsoridő szab határt, nagyon, nagyon jó. Szóval ez a bükk speckó ezen a téren, hogy sokkal több minden van, vagy egész országban ezt meg lehet csinálni, tehát akár a Pilisben, Bakonyban,
tehát mindenhol lehet találni valamit.
Lehet-e nagyjából az egész országban ilyen mennyiségű,
vagy ilyen típusú? Mindenhol, igazából egy picit annyi, hogy mindenhol másabb a terep. Ez nagyon változatos, kicsit ugye szoktuk mondani, hogy szezonális is, tehát hogy itt nincs az, hogy mondjuk egy fúliasátorba termesztünk valamit, tehát hogy itt nyilván az időjárásra nagyon-nagyon-nagyon függ, de egy alföldi erdőben is, és én biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között is karnyújtásnyira, tehát lehet, hogy mondjuk a Tiszagáton, vagy mondjuk lejjebb megyünk akár Szeged vagy bármelyik térségbe is, ha kimegy egy ilyen nyárfás kis erdőbe, ott is tud rengeteg olyan alapanyagot találni. Gondoljunk például a zamatos turbójának most az időszaka, az például a franciáknak az egyik legismertebb fűszer, egy nagyon különlegesen állisos illata van, olyan, mintha két negrót feldugnál az orrodba, és akkor egyből felismered, úgy, hogy meg kell dörzsölni, nagyon-nagyon kellemes, szintén most már lassan egy gyehet gyűjteni, de gombákban is halföldön, és a géva gomba, amiből például a géva chipset készítünk, tehát egy ilyen nagyon jó pofa, a gyerekek is nagyon szeretik a géva chipset. Úgyhogy én azt gondolom, hogy számtalan lehetőség van arra, hogy az ország bármely területén az erdőbe tudjunk gyűjtögetni.
Na, csak az én utolsóm, hogy az ehető erdőben a szerzőtársad Megyeri Sára?
Így van.
Hát ő egy ex-rádiókafés. Igen. Igen. A Borzsúrt csinálta szerintem a másik rádiókafén.
Igen, így van. Nagyon érdekes a mi kapcsolatunk, ez úgy jött, képzeljétek, hogy az Erdőfinom című könyv mikor megjelent, ő szerzett egy ilyen Erdőfinom könyvet, és nagyon-nagyon megtetszett neki, és ez a saját elmondása szerint írt egy rajongói levelet, hogy ez mennyire fantasztikus az Erdőfinom, és elkezdtünk beszélgetni, és a végén olyannyira sikerült ez a közös szimbiózis meg a kapcsolat, hogy a következő könyvet már közösen írtuk.
Hát nagyok vagytok. Óriási, zseniális. Köszönjük szépen, ez nagyon tetszett. Egy jó kandírozott bébi toboz, hát ez parádés, meg a bükrügy, vagy nem tudom.
Igen.
Nagyon jó.
Nekem a bükrügy.
A bükrügy, az egy csoda még, de hát minden.
És akkor még az erdő kávéját el sem meséltem neki, amikor csermakból készítünk például espresszót, meg kávét, meg espresszóval.
Hát tényleg. Nagyon kemények vagytok. Nagyon szépen köszönjük, ez óriási volt így a műsor végére.
Ja, igazi kezd csinálok.
Abszolút, köszönjük még egyszer, szép napot.
Nagyon szépen köszönöm, szia, szép szia. Napot nektek is, sziasztok.
Bozsó Gyula erdésszel, az Ehető erdő című könyv egyik szerzőjével beszélgettünk, mert mint kiderült Megyeri Sára, így van a társszerző. Úgyhogy, hát ez tényleg parádés.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Na, és írt is nekünk Sára, mi is öleljük, üdvözöljük. Úgyhogy, és megköszönjük a hallgatóknak a figyelmet, mert mintha elfogyott volna az időnk, ugye? Vagy van egy
ebben? Hát egy perc, hát igen. Elköszönésnyi időnk van, kb.
Igen, Chuck Norris már többször meghajlította az iPhone-t. Köszönjük.
Igen.
Aztán...
egy erősort is kaptunk.
Igen. Magyaros hólyakfa
humusz, vérfű szalszaverde, medvehagyma bimbó, ezüstfa lisztes házi kenyér.
Arra jó.
Somlekvárral
brezírozott vaddisznó pofa, lucpúderes parázsburgonyával, kígyóhagyma mag, zsengerépa püré gyömbérgyökérrel, vackorecetes hagymával.
És tölgymak musz. A desszert óriási.
Behalok. Hát ez óriási. Ez óriási. Hát ezt én tanulmányozni fogom, ez nagyon tetszik. Na jó, hát köszönjük szépen tényleg a figyelmet, elpályázunk, odaadjuk Czoller Andinak az egyik mikrofont, hadd mondjon híreket nektek, utána még egy csomó jó program itt a Rádió Cafén, és holnap egy új Millás reggeli fél héttől. Szép napot nektek, sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.